A töredelmes szívet, te Uram, szereted, az engedelmes lelket soha meg nem veted. Ezzel a reménységgel te hozzád óhajtunk. Légy kérünk segítségül, és könyörülj rajtunk. A mi bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy ismét eléd jöhetünk ezen a bűnbánati estén is, amelyet már tegnap megkezdtél munkálni az életünkben, és szeretnénk dicsőíteni téged azért, hogy van lehetőségünk, hogy nem zárulnak be a lehetőségek az életünk körül, hanem neked van hatalmad megnyitni a legnagyobb lehetőséget, az utat a bűnbánathoz és a bűnbocsánathoz, az Úr asztalához. Magasztalunk, Urunk, ezért a nagy lehetőségért, amely az egész örök életünket meghatározza, hiszen ezen az estén is arra szeretnél minket készíteni, hogy táplálj bennünket a bűnök bocsánatára és az örök életre. Tudjuk ezeket a fogalmakat, de hogy mit is jelentenek igazán. Kérünk, nyisd meg a mi értelmünket és lelkünket, és a te igédnek gazdag világát a te szent lelked által, hogy befogadhassuk és megérthessük, és engedelmeskedhessünk a te drága igédnek. Így könyörgünk, Urunk, hogy minden emberi nyomorúságunkból te mutasd meg nekünk a te bűnbocsátó szeretetedet, irgalmadat, és kérünk, Urunk, hogy tápláld a mi lelkünket ezen az estén, hogy ne legyen erőtlen, beteg, elesett és megkeseredett szívű közöttünk senki sem. Jöjj, Urunk, és emeld fel a mi lelkünket a mélységekből, mert neked van erőd, hogy ezt megtedd, hogy felemeld a mi lelkünket, hogy tápláld, hogy megáld. Így állunk most itt a te szent színed előtt, édesatyánk. Kérünk, hogy kegyelmedet és irgalmadat árazd ránk ezen a bűnbánati estén is. Az Úr Jézus nevében adunk hálát azért, hogy meghallgattad imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom. A mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból a bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a zsidókhoz írt levélnek 11. részéből a 17-től a 22-ig terjedő versekből, majd pedig János evangéliumának 6. részéből a 48. verssel kezdődően. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéretet kapta. Akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hitáltal áldotta meg Izsák is az eljövendő dolgokra nézve Jákóbot és Ézsaut. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákób, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására, és rendelkezett az ő teteme felől. Majd Jézus így szólt hozzájuk, én vagyok az élet kenyere, atyáitok a mannát ették a pusztába, mégis meghaltak, de ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Kedves szeretett testvérek, nagyon sokáig élt a köztudatban, és mind a mai napig tulajdonképpen meghatároz bennünket az a velős mondás, hogy a lét határozza meg a tudatot. És hogy az ember első hallásra még rá is bólintana, ha nem kezdenénk el gondolkodni rajta, hogyan lehet az, hogy a lét, a körülmény, a különböző élethelyzetek határozzák meg a mi tudatunkat. Nem fordítva kéne-e, hogy ez legyen, hogy a tudatunk határozza meg a körülményeinket. Vagyis azt, hogy hogyan állok hozzá, hogyan viszonyulok, hogy hol fogom meg a problémákat, hogy hogyan szólok a fele barátomhoz, hogy hogyan készülök az új kenyérért való hálaadás alkalmából is, az úrvacsora vételére, a tudat, mégpedig az újjászületett tudatunk kéne, hogy meghatározza életünk minden egyes szinterét. És ez az, amiben meg kell, hogy valljuk ezen a bűnbánati estén az Úr előtt, hogy gyengék vagyunk, mert a tudatunkat nagyon könnyű befolyásolni, mégpedig a mi létünk és körülményeinknek köszönhetően. Nagyon sokszor olyan a hitünk, amelyről a zsidókhoz írt levélnek 11. része pedig oly nagy szavakkal is a bizonyságtevőknek akkor a fellegeivel szól, hogy hit által, és hogy mennyi dolgokat vittek végbe a hit hősei, és hit által kéne, hogy a mi tudatunk is megedződjön, felülemelkedjen, tovább tudjon lépni, hogy a nagy mélységek fölött is legyen bátorságunk, létbátorságunk arra, hogy tovább tudjunk haladni, és mi mindig engedünk a körülményeknek, és olyan a hitünk, mint a gázrózsának a lángja, hogy hol intenzívebb, hol kevésbé, hol sárgább, hol kékebb, különböző színbe játszik sokszor attól függően, hogy milyen a viszonyunk az Úrral. Vajon a viszonyunknak nem állandónak kéne lenni Krisztus és az ember között, hiszen megbékéltette az atyát az ő halála és feltámadása által. Nem hallunk sehol sem arról, hogy Isten részéről az emberrel való kapcsolat megváltozott volna. János apostol levelében mind a mai napig időszerű, hogy az Isten szeretet. Időszerű, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs árnyéknak, fénynek váltakozása, aki állandó, akinek a lényege az, hogy ajándékozó szeretet. És mi mégsem tudunk hűek lenni ez az odaadó, szolgáló, ajándékokkal minket elárasztó szeretethez. Mert van egy nagy probléma, a bűn, amelyet ha nem tudunk letenni, kitenni, levetkőzni az életünkből, a lelkünkről, akkor elválaszthat bennünket az Istennel való élő kapcsolattól, és ezért fontos, hogy legyenek úrvacsorai felkészítő alkalmak, ezért fontos, hogy legyenek úrvacsorai alkalmak, amikor az úrasztalához járulhatunk, hogy azt a tudatot, azt a gondolatmenetet, amelyet sajnos még az Isten is úgy definiál, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Fontos, hogy ezt a gondolatmenetünket és ezt a tudatunkat le tudjuk tenni az Isten kezébe, ki tudjuk tenni magunkból, hiszen az Istennek a lénye, és az Istennek a töltete olyannak kéne lennie a mi lelkünk edényébe, hogy amit Isten betölt bennünket igéjével, jelenlétével, ki kéne, hogy szorítsa belőlünk mindazt, ami nem odavaló. Sokszor pont az ellentetje történik meg, győz bennünk az, ami nem Isten szerint való gondolat, és kiszorítja az életünkből a Krisztusét. Nem engedi, hogy úrrá legyen a tudatunkban, a gondolatmenetünkben, a mindennapjainkban. Márpedig a keresztény embernek a tudata, egy csodálatos tudat kell, hogy legyen, tudom, hogy az én megváltóm él. Jobbtól kezdve ez a csodálatos felismerés, ez a gondolatmenet meghatározza az ember életét, sőt egészen visszamenve Ábrahámig láthatjuk azt, hogy ők még nem hallottak a feltámadott Krisztusról, és Ábrahám hitáltal mégis megkapta azt a kijelentést, hogy van feltámadás, hogy van tovább. De ahhoz, hogy a mi tudatunk, a mi gondolatmenetünk megfelelő tartalommal bírjon, megfelelő táplálékra van szüksége, és ez pedig a lelki eledel, a mennyből alá szálló kenyér, a testet öltött Krisztus és az ő hirdetett igéje. Még egy gondolattal visszakanyarodva az olimpiára, hiszen még mindig újabb és újabb hullámokat vernek az ott történt események. Elképesztő dolog, hogy egy-egy érem mögött micsoda teljesítmény van, és hogy milyen apró nüanszok dönthetik el, hogy az az adott versenyző abban a pillanatban milyen mentális és fizikális tudati felkészültséggel áll a rajthoz. Tudjuk, hogy a magyar olimpikonok versenyző között is voltak, akik megmondták, hogy étrendet változtattak. Mert ha nem változtatja meg, nem tudott volna olyan erőléttel odaállni a rajtgépbe, a starthoz, az adott versenyszámhoz. Vajon nem kell-e a keresztény embernek a bűnbánati estén elgondolkodni azon, nem kéne nekem is táplálékot változtatnom? Nem kéne döntenem, hogy Uram, még többet a tiédből, és kevesebbet, vagy ha lehetne, semmit a világéból, ami nem az örök életre táplál? Az úrvacsora alkalmával, amikor a lelkész az ágenda egy bizonyos pontján hirdeti a bűnbocsánatot, akkor arról van szó, hogy táplálj minket, Urunk, a bűnök bocsánatára és az örök életre. Aki a mennyből alá szálló kenyérrel táplálkozik, az az örök életre, mint úti célra, mint végállomásra veszi magához az eledelt, a mennyeit, és az örök élet nem csak úti cél, nem csak végcélja a keresztény embernek, de az örök életből is van a mi táplálkozásunk, már itt és most, mint jegy, mint zálog és pecsét, amelyet az Úr asztalánál átvehetünk. El nem tudjuk képzelni, hogy az úrvacsora sákramentumának micsoda tápláló ereje van. Vissza kell, hogy menjünk egészen az Ószövetség népe életébe, mégpedig a legfontosabb vacsorához, ami a páska vacsora volt. Arról hallunk, hogy a páska báránynak megvoltak a maga szabványai, aminek meg kellett, hogy feleljen, hibátlannak kellett lennie, nem lehetett, hogy a csontja megtörjön, sőt, még folt sem lehetett a bundáján. Hibátlan is lehetőleg egy évesnél nem öregebb, nem idősebb állatnak kellett lennie, amit megfelelő módon kellett elkészíteni, csak aki nem is élhetett vele, csak aki körül metélt zsidó ember volt és gyakorolta a vallását. És amikor ezek az emberek a páska bárányt magukhoz veszik, megeszik, táplálkoznak belőle, minek utána meg is kenték az ajtó félfát és a szemöldök fát a bárány vérével, mondhatjuk, hogy a bárány vérének a védjegye alatt, és a báránynak a tápláló erejével a testükben indulnak el, hogy elhagyják Egyiptomot, a rabszolgaság házát. És utána azt halljuk, ha el is olvassuk a bibliai igéket, hogy ott van előttük a Vörös-tenger, átkelnek, ott van Mára, ahol keserű a víz is, amit találnak, szomjasak, a nép elkezd lázongani, mert már éhes is, visszavágyódik a húsos fazekak mellé, inkább a világi eledelt választaná, csak hogy jól lakhasson végre, és az Isten Márába megédesíti a vizet, mert Istennek van hatalma a keserűt is megédesíteni, és van hatalma a népet jól lakatni, és ekkor jönnek a fürgyek és a mannák. Itt hosszú időszak telik el, több nap, akár egy hét is. A nép nem evett, minek az erejéből mentek? A páska bárány vacsorájának az erejéből. Vagy gondoljunk csak Illésre, aki miután a Baál papokat, hát ki kell, hogy mondjuk lemészárolta, mert más választásot éppen akkor nem adódott, Jézabel és az ő király férje elhatározták, hogy Illés prófétának meg kell halnia. Illés eljut ereje végéhez, mert azt éli meg, hogy magára marad a szolgálatban, egyedül van. Leül egy reketje bokor alá, és azt mondja, hogy Uram, vedd el az én életemet. Erőm végéhez értem, nem vagyok én különb az én elődeimnél, vedd el már az én életemet, belefáradtam. Igen, ő egy próféta, aki belefáradt a szolgálatába, és az Úr tudja az ő dolgait. Ez egy olyan csodálatos pontja Illés próféta életének, és arról hallunk, hogy az Úr elküldi az ő angyalát. Ezt az elesett prófétát az angyal feléleszti, és azt mondja neki, hogy egyél, mert erőd fölött való az az út, amely előtted áll. Három alkalommal eszik a próféta az angyal által oda készített étkekből, és azt halljuk, hogy 40 napig és 40 éjjelen át megy ennek az erejéből a Hóreb hegyéig. Milyen csodálatos az az eledel, amit az Úr ad. Végtelen energiák szabadulhatnak fel belőle, lelkileg, testileg, szellemileg egyaránt. Éppen ezért fontos, hogy mi magunk is éljünk az úrvacsora sákramentumával, mert hiszen nekünk is erő fölötti útjaink vannak. Mindnyájan harcban állunk, mindnyájunknak megvan a maga tusakodása, testi, szellemi és lelki síkon. Ezen az estén az Úr minket is szeretne az ő igéje által élezgetni, amikor a magunk reketje bokrai alatt sokszor összeroskadva ülünk itt az Úr templomába, és kérjük az erőt, kérjük az áldást. Az Úr nekünk is azt mondja, készülődj, egyél, mert az az út, ami még előtted áll, bizony erő fölötti út, mert aki Krisztust követi, annak erő fölötti az útja. De az Úr nem csak ilyen utat ad, hanem táplálni is akar minket ezen az úton, és ezt nekünk meg kell ragadni. Az erő fölötti út így is vár ránk, de ha mi nem táplálkozunk, ha nem vesszük magunkhoz a lelki eledet, a mennyből alá szálló kenyeret, erőtlenül fog minket találni az úton a sok-sok veszedelem. Nagyon fontos, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy ő a mennyből alá szálló kenyér, atyáitok a mannát ették a pusztába, a vágyba vágyottat, a nagy megéhezés után, de attól mégis meghaltak, mert az földi eledel volt. Egy másik helyen az Úr Jézus arra hivatkozik, amikor a kenyér csoda után keresi őt a nagy sokaság, a tömeg, és mennek utána, keresik, mint egy gyermek a szüleit, és azt mondja, hogy tudom, miért jöttök, mert ettetek a kenyerekből. Újabb csodára éhes a ti szívetek, de legfőképp a ti ajkatok. Ne elveszendő elederért fáradozzatok, hanem örök életre megmaradó táplálékért. Hát ha egy olimpikonnak a teljesítményét ennyire meghatározhatja, hogy mivel táplálkozik, hogy mit vesz magához, mivel készül fel a megmérettetésekre, a keresztény ember számára is meghatározó, hogy mivel él nap mint nap, miből merít, és hogy mivel táplálkozik. Az Úr Jézus éppen ezért újította meg a tanítványaival a kapcsolatát. Nagy csütörtök este, miután megmosta a tanítványainak a lábát, miután megmutatta az ő szeretetét, megtörte a kenyeret, odaadta számukra a bort, és azt mondta, hogy ez a kenyér, ez az én testem, és ez a bor, ez pedig az én kiontatott vérem. János evangélium arról tesz vallást, hogy aki eszi az Úr Jézus testét és issza az ő vérét, vagyis nem csupán egy szimbólumot szorongat a kezében és egy kortyot vesz magához, hanem tudatában van annak, hogy ez az Úr jelenlétét hozza el számomra, az ő szent lelkének ígérete által. Nagyon jól tudjuk, hogy az evangélikusok, akár a katolikus testvéreink, és bármelyik keresztény felekezetnek az úrvacsora tana, de nagyon sok ponton tud ütközni, de amiben egyet érthetünk, hogy Krisztus valamilyen módon az ő szent lelke által jelen van az úrvacsorai közösségben. Ezért mondhatjuk az énekkel, örülj szívem, vígagy lelkem, üdvösséged lett a hit, mert vacsorához mész Jézushoz, mert hivatalos vagy te itt. Nem akármilyen vendégei leszünk mi az Úr Jézusnak, ha élted bennünket és vasárnapig megőrzi életünket, mert örök életre tápláló eledelt akar nekünk adni. Csodálatos az az új kenyér, ami illatos, ropogós, ami az asztalokra kerül. Csodálatos dolog azt elfogyasztani, érezni, amikor az ember éhesen el tudja vele oltani az éhségét, de legalább ennyire éhes az ember a lelkében. És ez semmi mással nem lehet eloltani, csak a mennyből alászálló kenyérrel. Éppen ezért az örök életnek a tudata, hogy meglegyen az életünkben, jelen legyen a mindennapjainkban, és hogy a hitünk növekedhessen, az örök életet táplálni kell a szívünkben, a gondolatunkban, a lelkünkben, és erre az úrvacsora jegye, kenyere és bora hivatott. Kérdés az, hogy az örök élet átjárja-e a gondolataimat, a terveimet, életem minden napját, átjárja-e a döntéseimet. Az úrvacsora vételének van-e hatása, van-e következménye arra az életre, ami azután következik? Ugyanúgy hozok-e döntést, mint az úrvacsora vétele előtt? Ott igen nagy baj van. Valami nem stimmel, nem változott semmi, nem látható a tápláléknak az ereje akkor. Isten kell, hogy ezért segítségül hívjuk, hogy az ő tápláltatása hatásos legyen az életünkben. Ábrahámról azt halljuk, hogy hitáltal tudott felül emelkedni azon a nagy próbatételen, amit az Úr neki adott. Ábrahámról azt halljuk először, hogy hitáltal engedelmeskedett, vagyis annyira hitt az Úrban, az Úr által annyira meggyőzetett az ő belső emberében, teljesen alávetette magát az Isten igéjének. Aztán tudjuk, hogy az emberi nyomorúságok ezen felül hajasztak, mert ugye Izmáelt az Isten rendelése nélkül, emberi ügyeskedéssel próbálta örökösévé tenni. Úgy gondolta, hogy majd ő emberi módon megoldja, hogy valóra váltsa, elősegítse az Isten ígéreteinek a megvalósulását. De Isten azt mondta, nem. Ízsák lesz a te örökösöd, akiben és az ő magva által nyer majd áldást a föld minden nemzetsége. És ennek az ígéretnek az ellentetje hangzik el, amikor Isten azt mondja Ábrahámnak, hogy vedd a te egyetlen egyedet, Izsákot, és áldozd fel. A keresztény embernek nagy megmérettetései lehetnek. Ábrahámnak az Ószövetségben ez egy végtelen nagy próba volt. Kinek engedjen hitáltal, Istennek, akitől a gyermeket kapta, vagy a gyermeknek, aki az Isten ajándéka. Isten igéjének higgyene, de hát ha az ígéretet adta Izsákot, és most feláldozza, és itt lépett be a hite, Istennél mindig van tovább. Isten örök élet. És hogyha Istennél van az örök élet, Izsáknak is megadhatja a feltámadást. Csodálatos dolog, amit Isten kimunkált Ábrahámnak a szívében, amilyen hitet adott ennek az ószövetségi pátriárkának. Együtt megy fel a gyermekével a Mória hegyére, az út első szakaszába együtt mennek a szolgákkal, aztán lent hagyják a szolgákat. Ó, milyen út lehetett az, mikor megfogta a fiacskája kezét, elindultak fel a hegyre, a gyermek már elég értelmes volt, és észreveszi, hogy atyám, a fa itt van az áldozat bemutatásához. De hol van az áldozati állat? Ábrahám csendbe megy fel, de azt mondja a szolgáinak, mielőtt felindulnának a hegyre, hogy maradjatok itt, mert nem sokára visszajövünk. Ekkora hittel indul el Ábrahám fel a Mória hegyére. Visszajövünk. Tudta Ábrahám, hogy ez egy nagyon erő fölötti út lesz, de mindenek fölött a tudatát nem a fájdalom, nem a kétségbeesés határozta meg, nem annak a félelme, hogy elveszíti az ő egyetlen egyét, szülőként tudjuk, micsoda szorongásokon tud átmenni az ember, amikor gyermeke léte, sorsa, jövője kockára van téve. És Ábrahám arra nézett, aki az élet, és tudta, hogy Isten az élet, és nála van a feltámadás. Így megy fel a gyermekével, micsoda lelki erő kellett ennek az apának, de az oltára megkötözve felhelyezte az ő egyetlen fiát, az ígéretek örökösét és hordozóját, akit úgy kapott az Istentől, hogy szinte emberi számítás szerint lehetetlen volt, mert mint elhalttól született ez a gyermek. És amikor eldönti a szívében, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, felemeli a tört, akkor eldől a szívében, a gondolatmenetében, Isten megszólal, ne tedd. Erre volt kíváncsi Isten. Kit szeret jobban, őt vagy a gyermeket? Kinek enged, embereknek vagy Istennek? És így vált arra méltóvá Ábrahám és minden leszármazottja, hogy Isten nem szégyelli őket, hogy őt Istenüknek nevezzék. Ezt írja a zsidókhoz írt levél. Amikor belegondolunk abba, hogy Isten nem kívánta Ábrahámtól, hogy az ő egyetlen egyét áldozatként bemutassa, tudjuk kell, hogy a Mória hegye helyett a Golgota hegye vált az egyetlen egynek a bemutató helyévé. És amikor a páska bárányokat vitték be nagypénteken a templomba, hogy bemutassák a bűnökért való áldozatot, az Úr Jézust, mint az Isten bárányát, azokban az órákban feszítették keresztre. Fülünkbe van keresztelő János bizonyság tétele, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Drága testvérek, nem lehet, hogy ez az áldozat hiába való legyen. Nem lehet, hogy az a megterített úrasztala olyan erőtlen maradjon a számunkra. Nem lehet, hogy ez a Krisztus, aki feltámadt a halálból, ennyire halott legyen a minden napjainkban, amikor azt éljük meg, hogy visz magával minket az élet árja. Nem a lét határozza meg a tudatot, a tudat, az újjászületett emberi tudat, az örök élet hite által határozza meg az életünket, és ha így élünk, felül tudunk emelkedni a nagy próbatételeken, mert Istenben vagyunk elrejtve, akkor tudunk olyan döntéseket hozni, mint Ábrahám, hitáltal tudunk tisztán látni, akkor tud az ajkunk áldást mondani, mint Izsák is mondott az ő gyermekeire, mert komolyan vette, hogy az isteni áldást, az ige ígéreteit át kell, hogy örökítse, s arról hallunk, hogy József is olyan hagyatékot tudott hagyni az utódaira, hogy még az ő teteméről is rendelkezett, hogy amikor kivonulnak a szolgasság földjéről, ne hagyják őt ott, hanem vigyék magukkal. Tudunk-e így dönteni, áldást mondani, s életünk végső szakaszára is tekinteni, egészen a temetésünkig, hogy azt az örök élet határozza meg. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy milyen erőtlenek vagyunk. Pillanatnyi döntéseknek élünk, pillanatnyi élmények határozzák meg a hitünket, hogy Isten most kegyes, vagy éppen elfordult tőlünk. Ezt ne engedjük. Ahogyan a bűnnek ellent kell, hogy álljunk, éppen úgy ellent kell, hogy álljunk a rossz kedvnek, azoknak a különleges, sokszor kísértő dolgoknak, gondolatoknak, indulatoknak, mert a bűn és ezek egytőről származnak, egy az éltetője. Nemet kell, hogy mondjunk rá. Éppen ezért ezen az estén Isten bíztatni akar bennünket, Van nekünk táplálékunk, nem hagyott az Isten minket lelki eledel nélkül. Minden alkalommal, amikor a Bibliát kinyitjuk, táplálni akarja a lelkünket az ő szent lelke által, és valahányszor készülhetünk az Úr szent asztalához, maga az Úr Jézus az, aki szintén készül, mint igazi vendég, hogy vendégül lásson bennünket egyelőre itt a földi létben, az Úr asztalánál, de arról hallhattunk, hogy együtt leszünk majd fenn a mennyben, és Ábrahámmal, Ízsákkal és a többiekkel együtt meghívásunk van az Úr nagy és szent trónusához. Isten adjon nekünk erőt és hitet, hogy az erő fölötti utat ne lelki eledel nélkül járjuk meg, hanem a mennyből alászálló kenyér erejével. Becsüljük meg ezt az eledelt, miközben a látható kenyérért is hálát adunk, mondjunk köszönetet az Úr megtört testéért és kiontatott véréért. Mégpedig azért, mert Füle Lajos versével szeretném most a szolgálatot befejezni, a Futás című versét szeretném felolvasni. Istennek az a mély szeretete, amely a nyomunkban jár, ez ne hagyjon egyikünk tudatának sem nyugalmat. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan, se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi hajtja a vágy, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, balgab után, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után, leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév, dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton, életen át, száz utcán, téren, ezer veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen s balgab után, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívé csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Ez a futás ne legyen hiába, érjen minket utol, ejtsen minket rabul, és tápláljon az örök életre. Amen. Drága mennyei édesatyánk, te előtted vagyunk, és te látod a mi futó életeinket is, olyan pályánkon, emberi életünk pályáján futunk, és most éppen megpihentünk itt a te házadba, de a futás folytatódik, amint kilépünk a templom ajtón, és te látod, Urunk, hogy utcákon, tereken át, hogyan történik a mi életünknek a futása. Úrunk, bizony a mi lábunk előtt is ott gurul a kenyér, ott gurul minden vágya, gyönyörűsége, dicsőség ennek a földi világnak. És Úrunk, amikor a kenyér kérdés gurul a mi tudatunk elé, akkor derül ki, hogy milyen emberek vagyunk, mert a kenyérben mérettetik meg az ember, hogy hogyan él vele, hogyan jut hozzá, hogyan szerzi meg, hogyan osztja meg a fele barátjával. Ó, Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy hitáltal tudjunk élni a földi kenyérrel, és hitáltal tudjunk élni a mennyből alászálló kenyérrel is. Irgalmas szereteteddel védj bennünket körül, mert erőtlen és éhező gyermekeid vagyunk lélek által. Ó, Urunk, engedd meg, hogy felfogjuk, hogy a tudatunk sok mindent meghatároz az életünkben. Sokszor azt hiszük, hogy ez csak egy játékszer, hogy bármit gondolhatok, hiszen azt úgysem hallja senki. De, Urunk, te hallod azt is, mert még ajkunkon sincs a szó, te már jól érted messziről, és az a gondolat, amely megfogan a tudatunkba, úrrá lesz a szívünkön, s előbb-utóbb tetté formálódik. Jöjj hát, Urunk, könyörülj meg rajtunk, s engedd meg, hogy a földi táplálékokat megbecsülve, de mégis a te tápláltatásodba kapaszkodva tudjunk ezen a bűnbánati héten is futni az Isten kegyelméért. Nem mintha a mi futásunk bármit eldönthetne, de adj nekünk vágyakozást a szívünkbe, Urunk, hogy ott legyünk, ahol te vagy, az új kenyérért való hálaadáskor is, az Úr szent asztalánál. Készíts fel minket erre, engedd meg, hogy a mi életünk reketje bokrait el tudjuk hagyni, az erőtlenségeknek, a keserűségeknek, az összetörettetéseknek a helyét, bánatát, engedd meg, hogy a te kezedbe tudjuk letenni végleg, és ott is tudjuk hagyni, mint ahogy Illés is elindult a Hóreb hegye felé. Úrunk, erő fölötti az utunk, de te tudod megédesíteni, te tudsz erőt adni mindehez. Így kérünk, legyél gyülekezetünkkel, minden egyháztagunkkal, könyörgünk áld meg családjainkat, legyél a betegekkel, gyászolókkal, mindazokkal, aki segítségül hívják a te nevedet. Legyél a világ éhezőivel, de lelki nyomorultjaival is, Urunk, hogy miközben futnak a kenyér után, és futnak a megélhetés után, találkozhassanak te veled, hogy megálljanak, és magukhoz vegyék a mennyeit, az igazit, az örök életre tápláló kenyeret. Hálát adunk, hogy meghallgattál minket, Urunk, az Úr Jézus Krisztus érdemében. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.